bele. Amikor mi diákok voltunk, akkor 2 milliárd valamennyien éltünk. És most már a 8 milliárdot is már régen túlhaladtuk. Mindig meg szoktam nézni a világ statisztikát, tehát most azt hiszem, hogy már 200 millióval többen vagyunk a tavaly előtti 8 milliárd után. Hát ez egy óriási változás. És miközben ennyien vagyunk, a világgazdasági helyzet megint csak a nagyhatalmi játszmák következtében tovább élezi a gazdag országok és a szegény országoknak a szakadékát, közötti szakadékot. Hát ugye ezeket ismerjük, meg szoktuk emlegetni. Múltkor valakihol is mondtam, hogy hát ezt tudjuk már a 80-20%-ot, hogy a világ javainak a 80%-át birtokolja a 20%, és valaki közbe szólt, püspök úr, ezen már régen túl vagyunk. Ez már nem 80-20%, hanem 15 és 85. Szóval borzasztó. És hát ugye Ferenc pápa most a 12 évre visszagondolva berobbant ide a mi európai világunkba egy teljesen más világszemlélettel. Hát mindenki meg volt lepődve akkor, amikor őt megválasztották, hogy Argentínából, hát ott is élnek emberek. Mi itt Európában úgy meg vagyunk nyugodva, hogy hát mi tudjuk, hogy mi van, hát azok meg miért ott születtek, meg hát szóval ez is nem akarom elviccelni. De ő az egész világ problémáival akarta, hogy szembenézzen az egyházunk. És hát ugye, ha visszagondolunk erre, hogy a legelső megnyilatkozásaiba ott volt, hogy először Ferenc nevet vett föl, Assisi Szent Ferenc nyomán. Napfivér, holdnővér emlékünk megvan. És emlékszem, hogy ilyen papi körökben hallottam ezt a olyan lekezelő megjegyzést, hogy mit akar ez a pápa? Ilyen mellékes kérdéseket hoz elő, mint klímaválság, meg mi köze a mi vallásosságunkhoz? És hát még szerintem még mind a mai napig nagyon sokan nem értik. És ő pedig éppen ezt mondta, hogy hát ha mi hiszünk abba, hogy a Teremtő Isten adta nekünk ezt a világot, és rábízta, és ránk bízta, hogy osszuk el, és vigyázzunk rá, hát akkor ez, hogy lehet erre azt mondani, hogy ez minket nem érdekel? Pusztítjuk a környezetünket, az élővilágot, a víz probléma, hát azt tudjátok. Meg főleg ez, hogy ez a nyílik az olló, és a gazdag országok a maguk jólétében már nem tudják, hogy mit csináljanak. Ugye ezt is Ferenc pápa annyiszor mondta, a pazarlás, és hát igen, a fegyverkezés, fegyverlobbi, meg hát ezek a többiek, miközben a harmadik világ meg éhezik, és nyomorog. Aztán utána megint csak egy nagyon izgalmas témát mert meg említeni, és hát ugye előbb említettem ugye a Szent István korabeli népvándorlás, ami hát akkor nekünk, hát ezt csak úgy zárójelben mondom, ezt nem mondjátok el sehol, hogy mi nagyon büszkék vagyunk, hogy mi elfoglaltuk a Kárpát-medencét. Aztán most még egy kicsit furcsán nézzük, hogy mit akarnak ezek itt, minek jönnek ezek ide, hát miért nem maradnak otthon. Jó, na most erre a Ferenc pápa meg amikor megválasztották, az első útja volt, hogy lement a Lampedusa szigetére. És azt mondta, hogy igen, akik most itt befulladtak, a menekültek, azok is a testvéreink. Hát szóval most nem akarok nagyon belemenni, de hát tudjátok, hogy miről van szó, hogy erről a mi mai világunk, a mai világunknak, 21. századunknak egy valós problémájával tessék szembenézni. És emlékszem, hogy egy alkalommal ezt mondta, hogy akkor lennénk becsületesek a migrációval kapcsolatos nyilatkozatainkban, ha biztosítanánk a harmadik világ népeinek, hogy szabadon döntsék el, hogy el akarják-e hagyni a hazájukat, vagy nem. De csak akkor fognak szabadon dönteni, ha lesz ott élelmük, ivóvizük, megélhetésük, mert ez nem szabad döntés, amikor választhat a éghalál, a háború, vagy az élet reménysége között. Na, megint nem akarok többet mondani. Hát Ferenc pápa megint adott egy feladatot, hogy tessék ezen elgondolkozni, hogy ezt hívő emberként mi hogyan fogjuk kezelni. Hát azóta is látjuk, hogy hogyan nem kezeljük. Hogyan nem kezeljük. Na és akkor megint mentünk tovább, és így jutottunk el a utóbbi 4-5 évhöz, amikor azt mondta, hogy annyi kérdés jön, és akkor hát ugye tudjátok, hogy jöttek a pedofil botrányok, akkor jöttek a homoszexuális problémák, a Pride, meg nem tudom, akármi. És akkor megint azt mondta, hogy üljünk már le végre, úgy, mint a níciai zsinaton, meg a többi zsinatokon, hogy tisztázzuk, hogy mi is a mi feleletünk ezekre a kérdésekre. És akkor megint már nagyon sokan azt mondták, mint a 23. János pápának, hogy nem, jó, meg vagyunk így, nem kell, ugye? És ő meg azt mondta, hogy tessék leülni. És ez a szinódus. És amit neki köszönhetünk, hogy ez a megbeszélés, egymás meghallgatása, ez nem évszázadonként aktuális, hanem ez állandóan aktuális. És ezt nevezte ő szinodális gondolkodásnak. És hát így indult el, most hát 3 éve tulajdonképpen ez a program, amire hát Zoltán is utalt, hogy kiküldte a kérdőíveket, és hát kért minden püspökséget, hogy tessék ezekről a kérdésekről beszélni, véleményeket megfogalmazni, meghallgatni mindenkit, és javaslatokat meg elküldeni Rómába. Hát úgy többé kezésbé, úgy döcögősen azért ment ez a szinódus. És hát én így gondolom, hogy ha most ő még életben maradt volna, majd ne lepődjetek meg azon, amit mondok, akkor ez a szinodális gondolkodás is szépen úgy elült volna. Én ezt gondolom. Mint ahogy nagyon sok helyen ezt láttuk, hogy a legtöbb püspök azt mondta, hogy jó, hát az öreg ott ilyenekről beszél, minket ez annyira nem érdekel. Jó, meg voltunk enélkül is. De az, hogy most meghalt, én így gondolom, hogy ezzel adott egy félreérthetetlen felhívást és utolsó üzenetet, hogy ne aludjatok el. Folytassátok az együtt gondolkodásnak a folyamatát. Hát én nagyon remélem, hogy a új pápánk ennek a tudatába fogja folytatni. Ezt csak én vizionálom. De ami még megint a szinodalitásnak a lényege, hogy az egyházunk nagyon megmerevedett struktúráját akarta ő ezzel egy kicsit fellazítani, az úgynevezett hierarchikus gyakorlatot. Ami alatt azt értjük, hogy aki megkapja a püspöki megbízatást, meg hát pláne mondjuk a bíborosi, bábai megbízatást, ők majd megmondják, hogy hogy kell gondolkozni. És ti pedig, egyszerű hívő emberek, ne gondolkozzatok sokat, bólintsatok rá, és nem akarok analógiát hozni erről másfelé. Na, lényeg az, hogy ez a hierarchikus gondolkodás. És Ferenc pápa azt mondja, hogy ez így nem megy tovább. Igen, hallgassunk meg mindenki. És mindenki, aki felelősnek érzi magát az egyházáért, a Jézusi örökségért, az mondja el a véleményét. Legyen véleménye. De hallgassuk meg egymást. Nagyon tetszett egy beszédébe ez a szójátékszerű üzenet, hogy amikor mi szinódusra összejövünk, mi nem kibeszélni akarunk, nem mellé beszélni, hanem beszélgetni. Ez úgy nagyon megfogott. Vagyis te hogy gondolod meghallgatni egymást. Tehát sok mindent hozhatunk föl Ferenc pápa örökségeként, de én az egyik legfontosabbnak a párbeszéd kultúráját tartom.
Ezt emeltem ki én is most.
Ugye?
Ugyan ezt tettem ki a honlapomra.
Tehát, hogy kilépni ebből a beképzelt, nem tudom, pozícióból, hogy majd én megmondom, mert én tudom, hogy ilyen nincs. A világ olyan, hogy minden oldalról más-más üzenete van. Ugyanaz, na de ha meghallgatjuk egymást, akkor sokkal jobban értjük. Még ezt a példát szoktam mondani, hogy itt van a Börzsönynek egy szép hegycsúcsa, hegyestető, 4-5 oldalról is vezetnek föl turista utak. De mindenhonnan más képe van a hegynek. És ha fölértünk, akkor, na ti honnan jöttetek? Ti Nagy Marosról? Na ti honnan? Ti Zebegényből? Na mit láttatok? Hogy mit tapasztaltatok? Milyen erdő volt? Milyen akármi? Hát, hogy ezt adta nekünk örökségül. Olyan jó lenne, ha ugye ez, és hát most, hogy itt vagytok, és hát nagyon köszönöm ezt a mai találkozót, és hát erre adtok ti is példát, hogy ti beszélgettek. És azt hiszem, hogy ez a mi társadalmunknak ez ad reményt, hogy vannak beszélgető közösségek, ahol van őszinteség, és ahol vannak vélemények. Na most hát ugye, tehát a szinodalitásról én nekem ez a meggyőződésem, hogy elindult, ezt már nem lehet visszazárni. Akárki lesz az új pápa, ezt nem tudom elképzelni, hogy ő ezt meg akarná állítani. Vagy. És akkor ugye itt van az, hogy Ferenc pápának köszönhetjük ezt, hogy a nőknek is szerepet adott. Hát évszázadok óta ilyen nem volt, hogy vatikáni hivataloknak a vezetői pozícióját nők töltik be. Tehát megint egy óriási előrelépés, a fiatalokat megszólítja, hogy mondjatok ti is véleményt, ti hogy látjátok. Hát szóval nagyon-nagyon sok minden gondolat kapcsolódik az ő személyhez, és akkor most természetes, hogy ma megkezdődik a pápa választási procedúra, ez a konklávé, ugye, hogy a kulccsal be van zárva. És reggel is hallgattam egy riportot, hogy amennyire ez egyáltalán megvalósítható, minden bíborostól elvették a mobiltelefonját. Most hát, hogy ez mennyire...
De ne is kapcsolták
meg a hálózatot is. Igen, igen. Tehát amennyire ez lehet, ezt megpróbálják komolyan venni. Na de hát volt most egy hét már előtte.
Tehát
sokat beszélgethettek. Csak most már, amikor...
Ismerkednek, mert nagyon sok az új pár.
Szóval én megismerkedtek ott egymással. De hogy most, amikor már élesbe megy, én meg vagyok győződve arról, hogy ezt mindennyel komolyan veszik. Hogy most már ebben ne szóljon bele a kereskedelmi lobby, meg a pénzvilág, meg a politika. Hogy itt tényleg, amit szeret, Erdő Péter is tegnap még mondott egy nyilatkozatot, hogy mi hisszük azt, hogy az Úristen irányítja ezt a mi tanácskozásunkat. És hát ezt mi is megpróbáljuk nagyon komolyan venni, és hát elatolgatjuk persze, most hogy ki lesz. Hát ugye, akiket jobban ismernek, hát tippelnek, hogy ki hanyadik helyen esélyes. Hát persze mi ismerjük az Erdő Pétert, hát mondtam egyik nyilatkozatomban, hogy hát, hogy nem bánnám, ha ő lenne a pápa, mert akkor legalább a Puskás öcsi mellett lenne még valaki, akire az egész világon figyel, vagy tud róla. Hát. Na, de hát gondolom, hogy nem ez a legfontosabb szempont. Meglátjuk majd. De hát mindenképpen egy olyan érdekes korba élünk, ahol hát előkerülnek olyan komoly kérdések, amelyek mindnyájunkat érintenek, hogy alakul majd a világ jövője, van-e reménye az emberiségnek, túl tudunk-e lépni ezeken a politikai árkokon, gazdasági lobbikon, hát akármiken. És hát ebben az egyházunknak éppen ez lenne a szerepe, hogy igen, a Teremtő Istennek az üzenetét hitelesen képviselje. Na, én arra gondolok, hogy én most kimerültem, most ti jöttök. Most, ha van jó kérdésetek, megpróbálok rá válaszolni.
Így van, kedves barátaim, az én kérdezési időm lejárt, 45 perc, úgyhogy most ti következtek. Tessék, Tamás.
Nem, hogy már ilyen szerencsés vagyunk, hogy a választási szakértő is van.
Ehhez nem értek, de...
De hát a választás,
hogy ja, tényleg.
Tulajdonképpen úgy alakul ki, hogy kik azok a, most azt hiszem 133 bíboros van végül, aki szavazni fog, hogy ők milyen kiválasztás alapján pont ez a 133 ember, aki szavazhat a pápára.
Nagyon fontos. Tehát az biztos, tehát ez meggyőződésem, hogy Ferenc pápa tudatosan olyanokat nevezett ki bíborosnak, akikkel ő együtt tudott gondolkodni. Tehát, hogy a szinodális gondolkodás képviselik. Tehát valószínűleg a 133 között, akiket ő nevezett ki, azok ezt a irányt képviselik. Én így gondolom.
Le is válthat valakit, hogy lesz ez a 133 tagú testület, hogy van, akit leváltanak, vagy csak ki...
Nem. A leváltás az csak az életkortól van. Tehát 80 év fölött már se nem választhat, se nem választható.
80 fölött?
Most ugye Erdő Péter most 72 éves. És, de viszont az is egy érdekes, hogy, hogy két magyar bíboros is van. Hát ez is nagyon érdekes. A német László, a belgrádi érsek. Aki hát egy magyar ember. Hogyne? És nem is olyan
régen.
Ő is ott van.
Akkor minden bíboros ott van, a katolikus egyház minden
igen.
bíborosa.
Igen, és aki 80 alatt van, ők, most már csak ők vannak ott a Sixtusi kápolnában.
Úgy fél
el, én ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy a Római Katolikus Egyházon belüli választás semmiképpen nem hasonlítható a polgári demokratikus választásokkal. Itt ugye kinevezés alapján jön létre a választójog, és ez van beszorítva egy korhatárba. Tehát sem az elvei, sem a lebonyolítás gyakorlata, mert ott belül nyílt szavazás van, és nem titkos szavazás, tehát én nem nagyon tudnék egyetlen elemet se párhuzamba állítani az állami választásokkal, de ez nem baj, mert ebben a hagyomány az irányadó. Ugye az Egyesült Államokban is az elnök választás történelmileg abszolút retrográd, meghaladott és igazságtalan. Ezt tudja minden választási szakértő, de az emberek nem tudják, mert elmennek és szavaznak, és azt hiszik, hogy bár azon egyébként Amerika fele meg van döbbenve, hogy nem az elnök jelölt szerepel a szavazólapon, hanem Gipsz Jakab, ugye ők az elektorok, de ennek is megvan a maga történelme. Tehát én ezzel nem leszólom az egyházon belüli választást,
más,
ez egy más.
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet.
Berr Miklós nyugalmazott püspök elemzése kiállja a történelem próbáját.
Az Olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő héten hétfőn 20 órakor is. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.